Kedves hallgatóink! Szeretettel köszöntöm Önöket a Bizánci Forrás Magyar Ortodox Egyházi műsorban. Mai vendégünk Sipos Barnabás atya, a Debreceni Szent Háromság templom parókusa. Barnabás atya egy különleges témát hozott ma nekünk. Az atya néhány héttel ezelőtt római zarándokraton vett részt, ezt szeretném most Önökkel megosztani. Barnabás atya, minek az apropóján utazott Rómába?
A zarándoklat ötletét egy személyes esemény adta, hiszen András fiam, aki a debreceni Lautica kórusban énekel, meghívást kaptak a keleti katolikusok zarándoklatára, és koncertet is adtak a Római Magyar Akadémián, valamint szolgálatot teljesítettek néhány istentiszteleten, és Leó pápával is volt szerencséjük találkozni. Én magam éppen 25 évvel ezelőtt voltam Rómában, de családunkkal úgy határoztunk, hogy csatlakozunk gyermekünkhöz, és elkísérjük őt azzal a céllal, hogy felkeressük Róma szent helyeit és erekjét.
mely helyekre sikerült eljutniuk?
Felkerestük a Szent Lépcsőt, a pápai bazilikákat, a jeruzsálemi Szent Kereszt bazilikát, Szent Lőrinc és Szent Cecília erekéjét, a Kallixus katakombát és természetesen a Szent Péter bazilikát. Ezekről szeretnék most röviden beszélni. A Szent Lépcső Olaszországban, Rómában, a Lateráni bazilika közelében található. A hagyomány szerint ezen a 28 lépcső ment fel Jézus Pilátushoz, mielőtt elítélte volna a nép. Ekkor már megalázták, fejére tették a tövis koszorút és megostorozták, amitől vére lecsepegett a lépcsőre, melynek nyomait ma is láthatjuk a lépcső soron. A Szent Lépcsőn térden állva kell felmenni. A hagyomány úgy tartja, hogy a jeruzsálemi Antónia városból származik a márvány lépcső. Ez alapján első Konstantin római császár anyja, Szent Heléna hozatta Rómába 326 körül. A középkorban Pilátus lépcsőnek nevezték. Először a régi lateráni palotában helyezték el, majd 1585-ben került a mostani helyére. A középkorban a lépcsők a zarándokok egyik fő helyszínévé vált. A zarándokok térden állva mentek fel a lépcsőn, megcsókolva a három kereszttel jelölt pontot, amelyről azt tartják, hogy ott Krisztus vére folyt le. Annyi zarándok tért koptatta a márványt, hogy mély vályok alakultak ki minden lépcsőfok teljes szélességében. Annak érdekében, hogy ne pusztuljon el, 1721-ben diófa burkolást kapott a lépcső. A faburkolaton kis kerek ablakocskákat helyeztek el, amely alatt Jézus vérét tisztelhetik a hívők. Már 390-ben a római krónika említést tesz egy Fabiola nevű, rossz életű asszonyról, aki ezen a lépcsőn térdelve fejére hamut szort, így vezekelve bűneiért.
Az igaz a kutyán,
mert ismeri az Úr az igaz.
A legnagyobb lelki élmény talán a jeruzsálemi Szentkereszt bazilikában tett látogatás nyújtotta, hiszen ebben a templomban őrzik a szenvedés erekjét. A Szentkereszt egy darabját, a szeget, a lándzsát, Jézus elítélésének okát jelző táblát, a tövis korona két darabkáját, valamint Tamás apostol ujját, és a jobb lator keresztjének egy darabját. Megrendítő volt személyesen is hódolni a szent erékék előtt. A jeruzsálemi Szentkereszt bazilika Rómában a lateráni Szent János bazilika és a falakon kívüli Szent Lőrinc bazilika között félúton tündöklik elénk hófehér barokk homlokzatával. Azon a helyen épült, ahol Nagy Konstantin császár édesanyjának, Helénának a palotája állt. Az elbeszélések szerint, amikor a császárfiú Konstantin igazságtalanul elűzte magától feleségét, a 80 éves anyacsászárnő Jeruzsálembe zarándokolt, hogy engesztelésül felkeresse Jézus szenvedésének színhelyét. Utazása alkalmat nyújtott arra, hogy az akkoriban megtalált szenvedés erekéket összegyűjtse, és a Golgota földjével együtt Rómába szállítassa.
Hallgassuk meg, hogy egyházunk hagyománya hogyan őrizte meg a szenvedés történetét a szinaxáriumba. Szinaxáriumnak nevezünk egy-egy ünnep, vagy szent rövid élettörténetét, amelyet istentisztelet keretében olvasnak fel. A szinaxárion a hajnali istentisztelet 6. ódája után hangzik el.
A szenvedést saját akaratából vállalta el érettünk Urunk. A köpéseket, ütéseket, arculcsapásokat, kigúnyolásokat, bíborpalástot, nádat, szivacsot, ecetet, szegeket, lándzsát, és mindezek után a keresztet és a halált. Mindezek pénteken történtek. Akkor barátja és tanítványa elárulta, 30 ezüst pénzért eladta. Annás főpaphoz vezették, aki átküldte őt Kaifáshoz. Ott leköbdösték és arcul verték, együttesen kigúnyolták és kinevették. Találd el, Krisztus, ki az, aki megütött téged? Hamis tanúk is jöttek azzal rágalmazva, hogy azt mondta, bontsátok le ezt a templomot, és 3 nap múlva felépítem azt, és hogy Isten fiának mondta magát. A főpap nem tűrve a káromlásokat, ruháját megszaggatta. Reggel pedig átvezették Pilátushoz, a pretóriumba. Ők nem mentek be, mondja az evangélium, hogy meg ne fertőződjenek, hanem hogy megehessék a húsvétot. Húsvétnak mondja az evangélium az egész ünnepet, amely a törvény szerint akkor volt. Krisztus egy nappal előbb ünnepelte meg ezt a törvény szerinti pászkát, pénteken akarva magát feláldozni. Amikor pedig Pilátus kijött, megkérdezte őt, mivel vádolják őt. Mivel semmi elfogadhatót nem talált a vádaskodásban, elküldte őt Heródeshez. Heródes visszaküldte Pilátushoz, mert ő volt az illetékes az ítéletre. Pilátus pedig azt mondta, vigyétek el ti őt, és feszítsétek meg, és törvényetek szerint ítéljétek el. Ők pedig újra kiáltották, nekünk nem szabad senkit megölnünk. Így ösztönözve Pilátust a megfeszítés ítéletének a kimondására. Pilátus megkérdezte Krisztust, vajon a zsidók királya vagy-e? Ő pedig ezt nem nyilvánította ki, hanem így szólt, az én országom nem e világból való. Pilátus el akarta engedni Jézust, és először azt mondta, semmi okot nem talál benne. Aztán előtárta a szokást, hogy minden ünnepen el kell valakit engednie. A zsidók azt gondolták, hogy Barabás Krisztusnál is kedvesebb, kisebb bűnös. Pilátus a zsidóknak adva Jézust először megostoroztatta, elvezettette a katonákkal, bíbor ruhába öltöztette és tövis koronával megkoronáztatta. Jézus jobb kezében átszállat tartott. A katonák kigúnyolva mondták neki, üdvözd légy, zsidók királya. A 3. órában pedig a vesztőhelyen megfeszítették őt. két oldalt, két gonosztevőt feszítettek meg, hogy Jézust is gonosztevőnek tartsák. A katonák elosztották ruháit, köntösére pedig sorsot vetettek, így is kigúnyolva őt. Az ihletet Márk mondja, a 6. órától a 9. óráig sötétség lett. Amikor Longinus százados látta a csodálatos dolgokat, és főleg a napét, nagy hangon felkiáltott, valóban Isten fia volt ez. A gonosztevők közül az egyik bosszantotta Jézust, a másik azonban megtiltotta neki, igen tilalmazva, és Krisztust Isten fiának vallotta meg. Hitéért az üdvözítő megjutalmazta. Megígérte neki a paradicsomban vele való tartózkodást. Miután mindenféleképpen bosszantották, Pilátus táblát is írt a feje fölé. Názáreti Jézus a zsidók királya. Mivel a zsidók tiltakoztak, hogy ne így írja, hanem hogy ő mondta így, Pilátus újra ellentmondott, amit írtam, megírtam. Aztán az üdvözítő felkiáltott, szomjazom. Izsópot nyújtottnak neki ecettel, és mondván beteljesedett, lehajtotta fejét, és kiadta lelkét. Hogy senki ne maradjon a kereszten, mivel a húsvétnak előkészületi napja és péntek volt, kérték Pilátust, hogy az elítélteknek törjék össze lábszárait, hogy hamarabb halljanak meg. Össze is törték lábszáraikat, mert még életben voltak. Amikor Jézushoz mentek, látták, hogy már meghalt, az övéit nem törték össze. Egy Longinus nevezetű katona, kedvezve az eszteleneknek, lándzsájával a jobb oldalába szúrt Jézusnak. Azonnal vér és víz folyt ki. Az egyik, mivel ember volt, a másik, mivel több volt, mint ember. Vagy a vér az isteni megszentelésben való részesedés miatt, a víz pedig a keresztség miatt. Ez igazán két forrású patak volt, ami titokzatosan árad felénk. János is látva ezt, tanúságot tett, és igaz az ő tanúsága. Mivel ő is ott volt, igazat írt. Ha hamis dolgokat mondott volna, nem a mester gyalázására kigondolt dolgokat írt volna. Miután ezek természetfeletti módon megtörténtek, mivel már este volt, Arimatei József, aki korábban titkos tanítványa volt, bátran elment Pilátushoz, mivel tudta, hogy mi történt, elkérte Jézus testét, ő pedig megparancsolta, hogy vegyék azt le. Mint hogy ezek dicsőségesen megtörténtek, az Isten hordozó atyák megparancsolták, hogy a péntek megfelelő idejében mindezeknek az emlékezetét mi is tartsuk meg szívbéli töredelemmel és meghatottsággal. Ismeretes, hogy a 7. napján, azaz pénteken feszítetett fel az Úr, mivel kezdetben is a 6. napon alkotta meg ő az embert. A nap 6. órájában lett keresztre felfeszítve, mert amint mondják, ebben az órában nyújtotta ki kezeit Ádám az átok fája felé, azt megérintette és meghalt. Illő volt, hogy amely órában tönkrement, abban alkossák meg újra, a kertben, amint Ádámmal is a paradicsomkertben történtek azok a dolgok. A keserű ital az ízlelést jelentette, a leköpés és a gyalázatos húzgálás az irántunk való tiszteletet, a tövis koszorú a ránk jövő átok előzését, a bírborpalástot a bőrruháért kapta, hogy rajtunk az egyház ékessége legyen. A szegek bűnünk véghetetlen mozdulatlansága, a kereszt a fa, amely a paradicsomkertben volt. Az oldal átszúrása Ádám oldalát ábrázolta, amelyből Éva előjött, akitől pedig a törvényszegés származott. A lándzsa a lángoló kardot veszi el előlem. A víz az oldalból a keresztség jelképe. A vér és a nád, ezek által Krisztus, mint király, bíbor írással ősi hazánkat adományozta és írta alá.
A jeruzsálemi Szentkereszt bazilikában őrzik Tamás apostol ujját is. Mit tudhatunk erről a csodás erekéről, a szinaxáriumból?
Ami Tamással kapcsolatos, az így történt. Miután Krisztus feltámadása napján tanítványainak megjelent, Tamás nem volt velük. Nem volt a többiekkel a zsidóktól való félelme miatt. Aztán, amikor kis idő múlva megérkezett, megtudta Krisztus eljövetelét, és nem hitt. Nem csak a tanítványoknak nem hitte, hogy őt élve látták, hanem hogy egyáltalán feltámadt az Úr. Mint hogy egyike volt a 12-nek, a bölcs Isten, aki egyről is gondoskodik, a nagy üdvgondozással együtt, hogy ezek után a feltámadás is hihető legyen az eljövendő embereknek, 8 napot engedett elmúlni, hogy Tamás természetes szeretetét finommá tegye, és hogy a nem hívő is átadja másnak a feltámadásról szóló ismeret hírét, újra, mint először, zárt ajtók mellett jött be. Ekkor Tamás is ott volt. A szokásos békét adta Jézus. Ezután Tamás felé fordult és mondta, hozd ide ujjadat és lásd kezeimet, és hozd ide a kezedet és tedd az én oldalamba, és ne légy hitetlen, hanem hívő. Így nem csak látással fogod hitelessé tenni a megjelenést, hanem majd emlékezel is az érintésre. Amikor ezeket mondta és megmutatta a tanítványoknak, ezek voltak hallhatók. Tedd kezedet az én oldalamba. Úgy látszik, széles volt oldalán az a seb, mivel Tamás a kezét is bele tudta helyezni. Ő pedig miután óvatosan megvizsgálta, és az érintés által hitet nyert, mert megkapta, hogy ezeket lássa és megtegye a romlatlan és mindenképpen megistenített testben, a megbizonyosodás után felkiáltott. Én Uram és én Istenem. Egyiket a test miatt, a másikat pedig az istenség miatt mondta. Krisztus azt mondta neki, mivel láttál engem, hittél. Boldogok, akik nem láttak és hittek. Kettősnek mondatik Tamás, vagy azért, mert másikkal együtt született, vagy azért, mert kételkedett a feltámadásban, vagy pedig, mert születésétől fogva összeragadt jobb kezén az ujja, azaz a középső, és ami előtte van, amit mutató ujjnak neveznek. Talán valaki meg tudná mondani, hogy amikor kételkedett, éppen ezekkel az ujjakkal érintette is meg. Mások azt mondják, és ez ismeretesebb, hogy a Tamás név annyit jelent, mint kettős. Ez volt a második megjelenése Krisztusnak. A harmadik a Tibériás tengernél történt a halfogásnál, amikor is az isteni tűz által elkészítetett ételt fogyasztották. Maga mutatta be a hírt, az ismeretes feltámadást. Azután Emmausban jelent meg, az ötödik pedig Galileában volt. Amint mondják, a 11-nek is megjelent, amíg a mennyekbe nem ment. A feltámadás után a tanítványok előtt sok és természetfeletti jelt tett, nem sok ember előtt mutatva meg ezeket. Mindezeket az evangélisták elhagyták és nem írták meg, mert a világban élő sok ember nehezen fogta volna fel, mivel nagyon természetfelettiek azok.
Love.
Kedves hallgatóink, mivel műsoridőnk a végéhez közeledik, engedjék meg, hogy a következő 2 hét múlva hallható műsorunkat is ennek az érdekes úti beszámolónak szenteljük. Köszönjük Barnabás atyának, hogy megosztotta velünk római élményeit, és önöknek is köszönjük a figyelmüket. Elköszön önöktől e műsor szerkesztője és vezetője, Varga Márta, a Nagy Boldogasszony Egyházközség gondnoka. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, a viszonthallásra!